Isten szívén megpihenve, forjon szív a szívre hát. Láng szerelmünk önölelje, édes megváltunkat át. Ő fejünk mi néki teste, ő a fény mi színei. Mi a hívek, ő a mester, ő miénk, övéi mi. Összeforvó szeretetben egy közös test tagjai, tudjunk egymásért szívesen minden terhet hordani. Úgy szerette életünket, halt megértünk, jó Urunk, fájna néké látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Szeretetet adva nékünk, szeretetre oktattál. Kezd életre kérve kérünk, két lenyűgöz a halál. Gyújtsd a szikrát tiszta lángra, hogy mindenki lássa meg, hogy egy törzsnek vagyunk ága, a koronánk is csak egy. Nevelj minket új egységre, mint atyáddal egy te vagy. Amíg egyé lesznek végre híveid az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk. A világ meglátja végre, tanítványaid vagyunk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapon az ez alkalommal igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Ezékiel próféta könyve 37. részében, a 15. verstől a 23. versig a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje: te emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdáé, és a hozzátartozó izraelieké. Aztán fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked a néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felelj. Ezt mondja az én Uram, az Úr: én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak és Izrael hozzátartozó törzseinek a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én Uram, az Úr: én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná, förtelmes bálványaikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ezt a mostani igehirdetésemet hadd kezdjem történeti áttekintéssel, üdvtörténeti összefüggések felmutatásával. Kezdjük onnan, hogy mikor is kapta Ezékiel ezt a kinyilatkoztatást, amelyből a kijelölt igeszakaszt felolvashattam. Valamikor a Krisztus előtti 570-es években. Babilon területén. Mert ő is egyike volt azoknak, akiket még Krisztus előtt 597-ben Babilonba hurcolt Jeruzsálemből a babiloni nagykirály Nebukadnezár. Még akkor állt a jeruzsálemi templom, még hűbéres királyságként létezett Júda, immár Citkijá királynak az uralkodása alatt, még szolgált Jeremiás Jeruzsálemben, de az udvari nemességből, meg a mesteremberek közül, mondjam így, a nép és a főváros színe javát elvitte Babilonba Nebukadnezár. Ezékiel ott kapta az elhivatását. 30 éves volt, kezdhette volna a papi szolgálatát Jeruzsálemben, de már nem lehetett Jeruzsálemben. Mert hogy Áron családjából származó pap volt. Nem pap lett, hanem proféta. Az Úr elhívta őt, hogy hirdesse azt az ítéletet, amely be fog következni Jeruzsálemen, azt, amit sírva hirdetett Jeremiás Jeruzsálemben, azt Ezékielnek a foglyok között, az áttelepítettek között kellett hirdetnie. Aztán, amikor majd az bekövetkezett, akkor hirdethette Isten csodálatos ígéreteit. Hogy nincs veszve minden, de nem azért, mert próbáljátok összeszedni magatokat, hanem azért nincs veszve minden. Noha emberileg úgy tűnt, hogy minden elveszett, és Izrael népe és annak minden törzse eltűnik a történelem süllyesztőjében, azért nincs veszve minden, mert hű az Isten. A mindenható Isten, aki Ábrahámtól fogva elhívta, néppé tette őket, mert kiválasztotta magának. Nem azért, mert ők erre méltók lettek volna, hanem az ő kegyelméből, és a többi népekért is. A nagy üdvtörténeti összefüggésekben ugye ezt kell meglátnunk, hogy Krisztus előtt majdnem 2000-del hívja el egy pogányságba süllyedt sémita családból Ábrahámot Isten. A gyermektelen Ábrahámot, hogy vele újat kezdje. És megígéri neki, hogy nagy néppé teszlek, neked adom azt a földet, amelyre jövevényként kell menned, és te benned, a te utódodban nyer áldást majd a föld minden népe. Ez az utóbbi az, amiért nekünk is fontos figyelnünk mindazt, ami Izraelről és Izraelnek szól az Ószövetségben. Mert ez az utóbbi ígéret kiterjed a többi népekre is. A többi népekre, amelyeket Isten hagyott a saját bűneikbe belesüllyedni, a pogányságukba, a hamis isteneik, a hamis bálványaik igézetébe belesüllyedni, de nem végleg. Nem végleg, hiszen épp az az ígéret azt jelezte előre, hogy Isten elküldi majd azt az egyet, akinek Ábrahám, Izsák, Jákob utódaként és Dávid utódaként kellett ebbe a világba eljönnie. A megváltót, a szabadító királyt. Jézus az. Az Izraelnek adott ígéretek, minden esetre ezt nagyon fontos tudnunk, földi vonatkozású ígéretek is voltak. És megbánhatatlanok az Isten ígéretei és az ő elhívása. Ez a nép azért különbözik az összes többi néptől. És azért nem tűnhetett el a történelem süllyesztőjében, mert Isten beteljesíti minden ígéretét. Ezért gyűjti őket oda az atyák földjére ma, a majdnem 2000-es második szétszóratás után is. És tudva, tudatlanul ezért mennek, hol üldöztetés elől, hol meg egy csodálatos vonzásban, és a túlnyomó többségük még ma sem érti igazán, hogy miért kell oda menniük, de oda kell menniük. Erről még néhány szót majd szeretnék szólni később is az ige hirdetésemben. Nos, Isten néppé tette őket, miután Jákob lement a családjával Egyiptomba. Ott lettek néppé, ott kerültek súlyos elnyomatás alá, onnan hozta ki Isten őket Mózes vezetésével, Krisztus előtt az 1440-es években, és a pusztai vándorlás után Krisztus előtt 1400 körül Józsué vezetésével mehettek be a megígért földre. Isten ítéletét hajtották végre a romlott kánaáni népek fölött, és így foglalták el azt a földet. És amikor hűségesen figyeltek Isten igéjére, akkor áldottak voltak, de ha elfordultak Istentől, ha az igaz Isten tiszteletét összekeverték, és összekutyulták az ott maradt néptöredékek hamis bálványaival, hamis kultuszával, termékenységvarázsló és okkult kultuszaival, akkor Isten ítélete következett el rájuk egy türelmi idő után. Ilyen a bírák kora Krisztus előtt 1400-tól az 1100-as évekig. Azaz, hogy inkább 1360-as évektől 1100 körüli időig. Aztán következik a királyság, és az Isten szíve szerint való király Dávid, és az ő utódja Salamon, akinek az Úr adott bölcsességet, a Dávid házának tett ígéretek tovább mennek nemzedékről nemzedékre, van, ami a királyi vonalon, van pedig, ami a többi leszármazottaknak egy bizonyos leszármazási vonala. Nagy, csodálatos összefüggések vannak a Bibliában. Salamon bölcsességet kapott Istentől, de idős korára már a bölcsesség oda lett, és csak az eszesség maradt. Nem mindegy, hogy csak eszes vagyok-e, vagy bölcs. Isten szerint bölcs. Mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, ahol ez nincs, ott nincs bölcsesség. Bármilyen nagy filozófus is legyen valaki, vagy nagy szervező. Salamon a pogány királyi családokból vett feleségei kedvéért megalkudott azoknak a bálványozásával. Ma is azt mondják rengetegen, hát ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Na de az igaz Isten tiszteletét azzal, ami ellenkezik az ő igéve, azt nem kötheti össze semmi. Nem lehet közösség Krisztus és Béliár között, Isten temploma és a bálványok között, ahogy ezt az új szövetségben is Pál apostol leírja. Salamon bűnének megvolt a következménye, alig, hogy a fia trónra lépett, úgy, ahogy ezt az Úr előre bejelentette prófétája által. Az északi 10 törzs elszakadt a Dávid házától. Ez Krisztus előtt 930 körül történt. És onnantól fogva két királyság, sokszor ellenségeskedtek, hadakoztak egymással, máskor együttműködtek, északon sokkal gyorsabban ment végbe a romlás, sokkal hamarabb merültek bele a pogányság szokásaiba, noha Isten adott nekik prófétákat, ilyen volt Illés, meg Elizeus. Amikor Illés az Úr nevében előáll a Kármel hegyén, a Baál és az Asera több száz hamis prófétájával szemben, akkor helyreállítja az Úr lerombolt oltárát 12 kőből. Miért 12? Hát ez jelzés arról, hogy Isten együtt tartja számon mind a 12 törzset, akkor is, ha két királyságba szakadtak. És Isten helyre akarja állítani az ő népét. De rövid ideig tart akkor is, a megújulás és az Istenre figyelés. Az északi ország, a tíztörzs ország Krisztus előtt 722-ben elpusztul. Az asszír hódítás véget vet neki, a nép maradékait elhurcolják Asszíriába, onnan kerülnek még tovább, még Kínáig is. Ember nem tudja nyomon követni, de Isten számon tartja a tíztörzs leszármazottait is. Mások Júdába mentek át, ahol még állt a Dávid házi királyság. Ott maradt töredék népek pedig idegenekkel, oda telepített idegenekkel keveredtek össze. Ezekből lettek a samáriaiak. A déli királyság még áll. Dávid utódai, Dávid leszármazottai között vannak hívő királyok, és vannak istentelen királyok. A hívő Ezékiásnak rettenetes, istentelen és gonosz fia Manassé. Aztán Manassé unokája Jósiás, még egy ószövetségi reformációt visz végbe, mert amikor megismeri Isten igéjét, akkor megalázza magát, és szív szerint akar mindent elkövetni azért, hogy a nép visszatérjen az élő és igaz Isten igéjéhez, törvényéhez. Aztán jön Jójákim, Jósiás fia. Először az egyiptomiaktól függ, aztán Babilontól. Ő az, aki viszont Jeremiás könyvtekercsével azt teszi, hogy flegmán szétmagdalja és a tűzbe dobja. Hát ahol így bánnak az Isten igéjével a vezetők, ott mi más jöhet majd, mint Isten ítélete? Ha a Biblia fölébe helyezkedünk, ha az Isten igéje fölébe helyezkedünk, ahogy azt ma teszik, nem direkt késsel vagdalva, de teológiai nézetekben is. Akkor mi következhet? Ha az Isten igéjét megvetik, ott az Isten ítélete fog következni. És jönnek a babiloni hadjáratok. Először csak a királyi házból és az udvari nemességből viszel némelyeket. Krisztus előtt 605-ben Nabukadnezár Babilonba, ezek közt van Dániel. Aztán 597-ben, miközben az ostrom alatt meghal Jójákim, utána elhurcolja annak a fia Jójákint, vagy más néven Konyáhut, és akkor kerül fogságba. A Babilonba áttelepítettek között Ezékiel is. Aztán 586, jön a teljes lerombolás. A gyönyörű salamoni templom, Jeruzsálem egésze is le lesz rombolva, a megmaradt nép nagy részét áttelepíti Babilóniába Nabukadnezár király. Na ez a helyzet, amiben fölhangzik Isten igéje Ezékiel ajkán, szimbolikus cselekedettel bemutatva, emberileg reménytelen. És akkor hirdetteti Isten, hogy ő fog ezekből a szétszóródottakból egy népet teremteni, csodálatos egységbe fogja őket magához visszavezetni. És beteljesíti rajtuk minden ígéretét. Mert igazi egységet csak Isten tud létrehozni. Az, amiről Ezékiel prófétál, hát az olyan, ami emberileg elképzelhetetlen és lehetetlen. Maga a szimbolikus cselekedet is kifejezi ezt. Két fadarab. Hát jól össze lehet szorítani őket, amíg az ember keze bírja, addig úgy együtt vannak, de ha enyhül a szorítás, akkor az nem marad együtt. Ha Isten veszi a kézbe, a kezébe, és ő szorítja össze azokat, a darabokat, azokat az embereket, azokat, akik szétszakadtak, akkor viszont ő tud egységet teremteni. Isten teremtő cselekvése. Itt szó nincs enyvről, hogy ragasszuk össze már. Az emberi egység törekvések ilyenek, hogy próbáljuk összeragasztani a különbözőket. Most, amikor az önkormányzati választások napja van, ugye csak álmélkodtunk az utóbbi hónapokban már, hogy ki mindenkivel összeállt a közös ellenségnek vagy ellenfélnek tartott másikkal szemben. Ez egység? Dehogy. Nagyon rövid úton szét fog az esni. És mindaz is, amit az ember próbál összetákolni, ami emberi erőlködéssel létrehozott, úgymond egység, az csak rövid ideig tart. Rövid ideig tart, mert szétfeszíti az érdekharc újból azokat, akik csak érdekből fogtak össze. És rövid ideig tart azért is, mert ha Isten ellenes egység, azt Isten maga fogja szétverni. Ma rengeteget beszélnek az egységről. Egységre van szükség, igen, az emberiség, a népek között, a vallások között, a kereszténységen belül. És próbálja tákolni az ember az egységet. De ha az Isten ellenszegülés van ennek az egységtörekvésnek a mélyén, hová fog az vezetni? Isten igéje megmutatja nekünk, hogy ennek a világnak a gazdasági, politikai és vallási egység törekvései az Antikrisztushoz, a fenevad birodalmához fognak vezetni. Egy hatványozott bábeli egység lesz ez, ami Isten ítélete alá kerül, amelyre kiömlik majd Isten haragja, és amelynek véget vet a dicsőséges, igazi királynak, Jézus Krisztusnak a megjelenése. E felé tart a történelem. Isten azt akarja, hogy mi az ő kezében legyünk egyek. Ahogy ő szoríthat a kezébe, és ő szoríthat egymáshoz is. Megszabadítva a bálványainktól, és megtisztítva minket a vétkeinktől. És itt lesz mindaz, ami megiratott Izrael számára, a proféták által. Itt lesz számunkra megiratott tanúsággá. Példaképpen estek rajtuk, írja az ószövetségi történetekről Pál apostol. De megirattak a mi tanításunkra. Kik azok, akik így szólhatunk, hogy mi? Kik azok, akik Krisztusban vannak? Ott van a valódi Isten akarata szerinti egység. Istennek van ma egy lelki népe. Izrael földi nép, földi elhivatással. Isten be fogja teljesíteni rajtuk minden ígéretét. És azon a földön, a nagy nyomorúságon keresztül, ami majd rájuk következik, készít megtérő maradékot belőlük magának az Isten. A mennyei jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, a 7. fejezetben a 144 ezer elpecsételtnek a képében mutatja be őket. Az Izrael fiainak minden törzsében. De a folytatásban János látja a másik népet is már a mennyei trón előtt. A minden törzsből, népből, nyelvből és ágazatból összegyűjtötteket, akik megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében, az Isten bárányának a vérében. Eszembe jutott a pilisi öreg hívő paraszt bácsi, Csetneki Misa bácsi. Egyszer ment haza az Isten tiszteletről, megállították őt a Jehova tanúi, és kezdtek neki magyarázni valamit a 144 ezerről tévesen. És akkor azt mondta, na olvassák csak tovább. A megszámlálhatatlan sokaság. Ott a mennyei jelenések könyve 7. részében, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Na hát én azok közé tartozom. Bárcsak ezt mondhatná mindegyikünk magáról, hogy én azok közé tartozom, akik Krisztusban vannak. Mert nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Krisztuson kívül az Isten haragja alatt vagyunk. Krisztusban Isten kegyelme éltet. És ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Na ott van egység. Ott lehet kérni, akik valóban Jézus Krisztushoz tartoznak már, Engedve az isteni szorításnak megtértek megváltó pásztorukhoz. Ott lehet mondani és lehet kérni, amit az énekben így imádkoztunk, így kértünk Jézus Krisztustól. Nevelj minket oly egységre, mint atyáddal egy te vagy. Milyen egység ez? A szent és élő igaz Isten előtt hódoló egység. A magunk megalázásával, az Isten magasztalása. Az Isten akarata iránti engedelmességben való egység. Annak a következtében, hogy kegyelméből élhetek. Azért a Jézusért, akiről ezt hirdeti az ige, hogy ő a jó pásztor, róla szólt Ezékiel is, amikor itt a folytatásban azt mondja, az én szolgám Dávid lesz a királyuk, egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek. És így tovább. Hát világos, hogy nem a 400 évvel Ezékiel előtt meghalt Dávidról van szó, hanem arról a valakiről, akiben a Dávidnak adott ígéretek beteljesednek. Akinek a születését így hirdette meg Gábriel angyal Máriának, hogy ki lesz ő, aki a Szentlélektől fogantatva születik. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondatik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Így olvassuk Lukács evangéliuma első részébe. Így tekintsünk Jézus Krisztusra. A jó pásztor, az egyedüli megváltó, szabadító, és eljövendő dicsőséges király ő. Az egyetlen közben járó, ahol másról is tudnak mellette, az azt jelenti, hogy helyette, ott nem lehetünk lelki egységben. Ennyit a keresztény egység törekvésekről, meg az ökumenizmusról. Egységben csak ott lehetünk, ahol az apostolok által hirdetett, változtathatatlan evangélium határoz meg mindent. Az, amit hallottunk a bevezető igeversben. Egy az Isten, egy a közben járó Isten és emberek között. Kicsoda ez az ember élet, Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Érted is, meg értem is. A zsidóért is, meg a tótért is, a magyarért is, meg a cigányért is. Mindegyikünkért. Hogy akik benne hisznek, azok az Isten egy lelki népéhez tartozzanak. Akik átélik, hogy magához szorít Krisztusban az Isten, és egymáshoz is szorít. És a Krisztus testének a tagjaiként tölthetjük be az életünk rendeltetését és értelmét ki a maga helyén. Csak engedjük magunkat, mert az kell ehhez. Engedjük magunkat megtisztítani minden bűnünkből. Megszabadítani minden bálványunktól, minden testi és lelki paráznaságból. És akkor az Isten béke szövetségében lesz részünk. Ezékiel itt Istennek ezt a béke szövetségét hirdeti meg a folytatásban, és hogy örök szövetség lesz az, és akkor most figyeljetek, ez lesz a záró mondat az ige hirdetésemben, bár annyi mindent jó lenne elmondani még. A zsidókhoz írt levél 13. részében a vége felé olvassuk. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te vagy a felséges, az egyedül örökkön örökké dicsőséges, a mindenható, a szent és irgalmas. Hadd engedjünk neked mindnyájan, hogy így vonj egységbe magaddal, s a tiéiddel is. Abba az egységbe, amely Jézus Krisztusban van, hiszen te egyetlen megváltót adtál az egész emberiségnek, és nincsen üdvösség senki másban, és nem adatott az ég alatt az emberek között más név, amelyben üdvözülnünk, megmenekülnünk, megszabadulnunk kell, csak egyedül Jézus neve, aki a te szent fiad, és aki Dávid fiaként lett emberré, és önmagát adta értünk, és föltámadott, él, uralkodik, és eljön dicsőségben, és beteljesíti minden ígéretedet, az Izraelnek adott földi ígéreteket is, és a mennyei ígéreteket, amelyeket lelki népednek, a mennyei elhívás részeseinek adtál. Hadd legyünk egyek Krisztusban, neki engedelmeskedve, hálás szívvel, sokakkal még. Köszönjük, hogy ma is gyűjtöd, nem csak Izrael szétszóratott törzseinek népét az atyák földjére, hanem gyűjtöd a te lelki népedet is minden nép közül még, zsidók és többiek közül egyaránt. Megáldod a tiéid bizonságtételét. Sokszor szenvedéssel, fájdalommal van az megpecsételve. Könyörgünk is üldözött és háborútól sújtott keresztény testvéreinkért. Kérünk, vezess ki mindenféle téveigésből, ami megrontja sokak őszinte hitét, akik pedig Jézus Krisztust megváltójuknak vallják. Hiszen csak ha megtisztítasz minden álnokságunkból, minden hamis hiedelmünkből, tisztátalanságunkból, úgy lehetünk egyek. Ezt az egységet akarod te. Óvj meg minket attól, ami más, és erősíts meg minket akaratod cselekvésére, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel is, János apostol első levele 5. részéből. Ez a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk, írja János. Milyen hitről írja ezt? Arról a hitről, amelyről ezt is írja, hogy az Istentől született hit. Ez a hit az, amely egységbe von mindazokkal, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazságában. Bárcsak ilyen hite lenne mindegyikünknek.